Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Kedves testvéreim, hallgassátok meg az igehirdetés kijelölt alapigéjét, úgy, amint megírva találjuk Máté evangéliumának 21. fejezetében, a 14-től a 17. versig a következőképpen. Azután vakok és sánták mentek Jézushoz a templomba, és meggyógyította őket. Amikor pedig a főpapok és az írástudók látták a csodákat, amelyeket tett, és a gyermekeket, akik a templomban ezt kiáltozták, Hozsánna Dávid fiának, haragra lobbantak, és így szóltak hozzá: hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig így válaszolt nekik: hallom. Sohasem olvastátok? Gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicséretet? Erre otthagyva őket kiment a városból Betániába, és ott töltötte az éjszakát. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a múlt vasárnapi keresztelési igehirdetésben felfigyeltem erre a gondolatra, és hétközben sokáig visszatért ez a gondolat, hogy igen, ez így volt, így lehetséges. Valaki Jézushoz fordult segítségért, és miután Jézustól kért segítséget, utána minden rosszabbra fordult. Ugye Jairusról volt szó. Jézus, gyere, gyógyítsd meg a lányomat. És Jézus azt mondja: jó, menjünk. És aztán jönnek a háztól, hogy már meghalt a lány. Jézushoz fordult segítségért, és rosszabbra fordult a helyzet. Megtörténhet ez, hogy Jézushoz fordulunk, hozzá kiáltunk, imádkozunk, és utána mégis rosszabb lesz? Tudjuk a saját életünkből, meg a körülöttünk lévők életéből, hogy igen, ez megtörténik. Aztán eszembe jutott, hogy hát vannak még ilyen történetek a Bibliában, az evangéliumban. Ott van a vihar lecsendesítésének a története. Jézus velünk van egy hajóban, ott van velünk, közvetlen kapcsolatban vagyunk vele, és mégis bajban vagyunk, és mégis félnünk kell, és mégis vihar van, mégis rossz. Van olyan is, amikor miattunk tör ki a vihar, ott van Jónás prófétának az esete, engedetlen Istennel szembe, és ezért engedi meg Isten a vihart. De van, amikor esetleg nem mi tehetünk a viharról az életünkbe, de vihar van, baj van, és olyan reménytelen, hirtelen, meg olyan félelmetes. Mi lesz? Itt van Jézus, tudjuk, hogy vele vagyunk, tudjuk, hogy ő velünk van, és mégis rossz a helyzet. Aztán ott van a Gecsemáné kerti jelenet. Jézus imádkozik az atyához. Ó, ha lehetséges, múljék el ez a pohár. És utána jön a kereszt. Utána jön a szenvedés. Az atyához fordult, ő maga Jézus, és utána jött valami rosszabb. De kedves testvérek, ne felejtsük el, van az a szólásmondásunk, hogy minden jó, ha a vége jó. Nem szeretjük ezt hallani, meg olyan elcsépelt is, de mégis igaz. Jairus lánya végül feltámad, mert Jézusnak van hatalma feltámasztani őt. A vége mégis jó. Először rosszabbra fordul a helyzet, de aztán a lehető legjobb lesz. A vihar lecsendesül. Először úgy tűnik a tanítványoknak, hogy most itt a vég, most meghalunk, nincs remény, de aztán Jézus felkel és lecsendesíti a vihart. A vége mégis jó. Sőt, még Jónás is megmenekül, bár beledobják a tengerbe, de aztán Isten megmenti. A vége mégis jó. És a Gecsemáné kerti történetnek A vége aztán mégis valami csodálatos, bár utána jön Jézusnak a szenvedése, a kereszthalála, de aztán legyőzi a halált, feltámad. Sőt, nekünk is örök életet kínál, mert nekünk is örök életet tud adni, minket is fel tud támasztani. Mostanában meglehetősen sokan panaszolták, hogy hát hiába imádkozunk. Hát most már olyan régóta tart ez a járvány is, hát hiába imádkozunk sok millióan a világon. Van, aki a járvány miatt, van, aki aggódik a kórházban lévő szerette miatt, van, aki el is veszített valakit. Van, aki a munkahelyét veszítette el, van, akinek komoly lelki betegsége alakult ki a bezártság miatt, meg a félelem miatt. Kapcsolati és családi problémák vannak. Hogy a járványhelyzet miatt te, vagy hogy egyébként is lettek volna ezek a családi problémák, meg ezek a kapcsolati problémák, hát ki tudja. Aztán volt, aki mondta, hogy hát hiába imádkozunk, egyre nagyobb a gyűlölet, a széthúzás az emberek között. Kedves testvérek, igen, ez most így van. Hajóban vagyunk, és vihar van. És néha úgy tűnik, mintha Jézus aludna. De a hatalom akkor is az övé. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Ha nekünk úgy tűnik is, mintha ő nem lépne, vagy nem cselekedne, akkor is minden hatalom az övé. És a vége jó lesz. És higgyétek el, kedves testvérek, hogy az a vég, az nem is a vég, hanem a kezdet lesz. Az igazi életnek a kezdete. Amikor erről beszélünk, hogy majd a földi élet után ott lehetünk az Úrral, és színről színre láthatjuk őt, és boldog örömben lesz részünk, és annak nem lesz vége, és nem lesz már ott soha semmi rossz, csak a jó, az nem a vég, az tulajdonképpen a kezdet. Az igazi életnek a kezdete. Mondhatjuk azt, hogy az igazi élet, az majd, amiben most vagyunk, az még valami kis előszoba, amin kénytelenek vagyunk átmenni, hogy elfoglalhassuk az igazi helyünket, azt a helyet, amit az Úr Jézus elkészített nekünk, amiről megígérte, hogy elmegyek és helyet készítek nektek, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is. Kedves testvérek, ebben hiszünk, az igazi életben, az örök életben, ezt reméljük, és ezért éneklünk. Ezért éneklünk. Amikor felébredtem, hát ilyenkor, amikor én tartom az istentiszteletet és hirdetem az igét, akkor sokkal korábban szoktam felébredni, van, hogy hajnalok hajnalán, és felébredtem, és hirtelen valahonnan a mélyről előjött egy emlék. Valamikor nagyon régen, lehet, hogy már több évtizede olvastam egy novellát. Azt tudom, hogy magyar író elbeszélése volt, de sem az íróra nem emlékszem, sem a címre, úgyhogy megkeresni sem tudtam, és a Google sem dobta ki. De arról szól ez az elbeszélés, hogy balatoni halászok viharba kerülnek. Figyelmeztetik őket, hogy valószínűleg vihar lesz, ma éjszaka ne menjetek ki. De ők legyintenek, hogy a vihar még messze van, simán visszaérünk a vihar kezdetéig. Nem érnek vissza. A tó közepén kapja el őket a vihar, és amikor kitör a vihar, akkor a falu népe szalad ki a partra. Mi lesz most? Haza tudnak-e jönni? Hát nem tudtak hazamenni. Minden erejüket megfeszítették. Próbálkoztak, nagyon próbálkoztak, de nem tudtak partot érni. A szél, a nagyon erős szél nem engedte őket. És amikor már belátták a halászok, hogy semmi remény nincs a megmenekülésre, akkor elkezdtek énekelni. Úgy írta az író, hogy zsoltárokat énekeltek, valószínűleg református népek voltak azok. Zsoltárokat énekeltek, és a parton állók hallották a zsoltár éneklést. És azt is hallották, hogy először mindenki énekel, aztán ahogy elkapja őket a vihar, és lesodorja őket a hajócskáról, akkor egyre kevesebben, és már a végén csak egy hang. De végig énekeltek, Istent dicsőítő énekeket énekeltek, És amikor már nem szólt az ének, akkor tudták a parton állók, hogy meghaltak. Miért énekeltek? Nyilván azért, mert bíztak, mert hittek, mert reméltek, mert ott volt bennük az, hogy itt a vég, de ez mégsem a vég. Irgalmas az Isten, magához vesz bennünket. Irgalmas az Isten, megkönnyörül rajtunk. Vagy most ment meg, hogy még egy kicsit hosszabb legyen a föld életünk, vagy ha nem, magához vesz az ő országába. Kedves testvérek, amikor az ige felszólít bennünket, kantáte, énekeljetek, akkor ez azt jelenti, hogy bízzatok, higgyetek, reméljetek. Reméljetek, hogy a vége jó lesz, és az a jó örökké fog tartani. Ezért éneklünk a temetéseken is. Sok ember azt hiszi, hogy csak a mulatságokon illő énekelni. Amikor örömünk van, akkor illő énekelni. És nem illik énekelni akkor, amikor valakinek bánata van, vagy gyásza van. De hát akkor miért éneklünk a temetéseken? Nem jó kedvünkben éneklünk, hanem azért, mert hiszünk Istenben, az örök életben. Hiszünk abban, hogy amikor innen átlépünk oda, akkor ő vele lehetünk együtt, és örömben lehetünk. Van egy könyv, amit mi lelkészek ajándékba megkaptunk, de egyébként ajánlom mindenkinek olvasgatásra. Koren Emil írta, az a címe, hogy Irgalmadat éneklem, és egy-egy énekes könyvi énekünknek a története van benne, és olyankor az énekszerzőnek a életrajza is, meg a körülmények, hogy milyen körülmények között írta azt a bizonyos éneket, és így tovább. Azt figyeltem meg, hogy sok énekszerzőnek szenvedéssel volt tele az élete. És az a különös dolog, hogy azok a legszebb énekek, mind dallamilag, mind szövegileg, akik a legnagyobb szenvedéseken mentek keresztül. 21 énekünk van az istentiszteleti énekes könyvben Gerhard Páltól. Régebben is olvastam már az életrajzát, most újra elolvastam. Korán árvaságra jutott, először az édesapját, aztán az édesanyját veszítette el, még 15 évesen volt. Aztán élete folyamán eltemette a feleségét és mind a 4 gyermekét. Háború volt fiatal korába és Pest is. Fiatalon a szüleitől örökölt háza is leégett a háború folyamán, és az élete végén újra földönfutóvá lett egy igazságtalan döntés miatt. Ezt az éneket is neki köszönhetjük. Hogy ne dicsérném az Isten zengedező énekkel, ki dolgában oly bölcs, oly szent és jót tesz mindenekkel. Minden elhagy, elfeled. Isten vég nélkül szeret, ugye? Minden verszak ezzel végződik, ismerjük és szeretjük ezt az éneket. Minden elhagy, elfeled. Isten vég nélkül szeret. És ebben a hitében és ebben a meggyőződésében, reménységében kitartott az élete végén. Azt írják, hogy már a végén már nem énekelt, de imádkozni végig imádkozott. Minden elhagy, minden elvész, de Isten megmarad. Isten vég nélkül szeret, és ő nála ott a vigasztalás, ő nála ott az örök élet, ő nála ott a megbocsátás. Ő nála ott a lehetőség viszont találkozni azokkal, akiket itt elveszítettünk. Minden elhagy, elfeled, Isten vég nélkül szeret. Ebben a vég nélküli szeretetben kell hinni, bízni, remélni, és ezt a hitet, bizalmat, reményt kell énekléssel kifejezni. Kedves testvérek, a felolvasott igében is azok kiáltoztak és énekeltek, akik hitték, hogy Jézus a megígért messiás. Hozsánna a Dávid fiának, ugye, mivel tudták, hogy a messiás Dávid király leszármazottja, ezért ha valakit így neveztek, hogy Dávid fia, akkor azt a hitüket fejezték ki, hogy hisszük, hogy ő a messiás, hisszük, hogy ő az, aki eljött, hogy megszabadítsom, akit Isten elküldött, aki a felkent. Gyermekek és csecsemők szája által nyert dicsőséget. Akik elutasították, azokat a csodák sem győzték meg, ugye azzal kezdődött, hogy hozzámentek a vakok és a sánták, és meggyógyította őket. Hát, hogyha egy vak meggyógyul, az egy nagy csoda most, a 21. században is, vagy ha egy sánta. De azokat, akik elutasították Jézust, a csodák sem győzték meg. Így van ez ma is. Történik valami csoda, és akkor azt mondják, hogy ó, hát a biztos a véletlen, vagy biztos van valami tudományos magyarázata, minthogyha a véletlen mögött nem Isten lenne, vagy mintha a tudományos magyarázat mögött nem lenne ott Isten. Gyermekek és csecsemők szája által nyert Jézus dicsőséget. Akik nem okoskodnak, hanem gyermeki bizalommal ráhagyatkoznak Istenre. Rögtön eszünkbe jut az ige is, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermek, semmiképpen be nem mentek az Isten országába, hát nem bűntelennek kell lenni, mert a kisgyermek sem bűntelen, ezt sokan félreértik ezt az igét, hanem hogy olyan bizalom, olyan hit, olyan ráhagyatkozás legyen bennetek, mint ami egy kicsi gyermekben van, szülei iránt, emberek iránt, Isten iránt. Olyanok, akik tudnak énekelni Jézusnak, és ezt megtiszteltetésnek tartják. Többen mondták mostanában, akik így a szolgálatukról beszéltek, vagy éppen nyugdíjba vonulván a szolgálatukra visszaemlékeztek, hogy Krisztusnak szolgálni megtiszteltetés. Hogy az olyan csodálatos, megtisztelő dolog, hogy ő kiválasztott, és hogy megengedte, hogy szolgáljunk neki, mert hogy erre sem érdemesek, sem méltóak nem vagyunk, hogy neki valamivel szolgáljunk. Most mindegy, mi az a szolgálat, bármi lehet. De megtiszteltetés az, hogy ő megengedi, hogy szolgáljunk neki. És én ezt most átfordítom. Jézusnak énekelni is megtiszteltetés. Amikor azt mondja az ige, hogy kantáte, énekeljetek, akkor ezt nem foghatjuk fel úgy, hogy jaj, már megint egy kötelesség, már megint csinálni kell valamit, amihez semmi kedvünk. Megtiszteltetés az, hogy énekelhetünk neki, hogy megengedi. Mert hogy arra sem érdemesek, sem méltók nem vagyunk, hogy őt dicsőítsük. Azzal a szánkkal, amivel átkozódunk, meg rosszat mondunk másra, megrágalmazunk esetleg másokat, vagy sértést mondunk, azzal a szánkkal énekelni Jézusnak. Ugye érezzük, hogy egyáltalán ezt megengedi, az egy hatalmas nagy megtiszteltetés. Jézusnak énekelni is megtiszteltetés. Mint ahogy egy kisgyermeknek olyan érzése van, hogy de jó, hogy énekelhetek az anyukámnak, de jó, hogy énekelhetek az anyukámról. Egybeesés van, anyák napja van ma. Mindig csodálkozom azon, amikor ilyen egybeesések előfordulnak, mert akik az alapigét kiválasztották valamikor, nem tudom hány évvel ezelőtt, hogy kantáte vasárnapján ez az egyik alapige, hát nyilván nem gondolkoztak azon, hogy vajon egybe fog esni anyák napjával, vagy nem. De megtörtént az egybeesés. Éppen anyák napja van, amikor a gyermekekről és a csecsemőkről van szó. Milyen lelkesen énekelnek a gyerekek az anyukájuk tiszteletére. Miért van ez? Nyilván a bizalom miatt, a szeretet miatt. Bízom anyában, szeretem anyát. Milyen nagy lelkesedéssel készülnek az ovisok meg az iskolások az anyáknapi ünnepségre, és milyen fontos az a gyereknek, hogy anya ott legyen, meg nagymama. Most már a második alkalom, hogy elmarad az anyáknapi ünnepség itt a templomban, amikor óvodásaink szoktak szolgálni. Sem tavaly, sem idén nem volt ez lehetséges a járvány miatt, és szomorú is vagyok miatta. De amikor van egy ilyen anyáknapi ünnepség, hát ott nem kell könyörögni a gyerekeknek, hogy énekeljél. Nagyon nagy izgalommal szoktak készülni, hogy az iskolai osztályokban is, ahogy így visszaemlékszem, nagyon nagy lelkesedéssel és izgalommal készültek arra, hogy majd anyák napján verset mondanak, meg énekelnek. Anyának énekelni megtiszteltetés. És számunkra, anyák számára is megtiszteltetés, hogy van, aki nekünk énekel. Eszembe jutott Kányádi Sándornak, a költőnek a mondása. Egy idézet, ami lehet nincs leírva sehol, mert személyesen nekem mondta, amikor itt volt Nagytarcsán, és délelőtt az iskolában találkozott a gyerekekkel, este pedig itt a templomban a felnőttekkel, és benn volt nálunk az irodába. És akkor mentegetőztem, hogy annyira sajnálom, hogy nem tudok részt venni itt a templomban az alkalmon. 4 pici gyerek, a legkisebbet még szoptattam. És a nagy költő, akit én nagyon nagyra tartok, azt mondta, az egész világirodalom nem ér annyit, mint az anyai hivatás. Ezt eltettem magamnak. Ezt nyilván soha nem fogom elfelejteni. A gyermekek és a csecsemők bizonyságtétele sokat ér, egy anyának is. Hogyha a pici mondja azt, hogy anya szeretlek, azt tudjuk, hogy az igaz. Anya, bízom benned, anya, számítok rád, anya, te vagy a legjobb anyuka a világon. Ez mindig őszinte egy kisgyermektől. Szintén akkoriban történt, még nagyon picik voltak a gyerekek, amikor szintén átéreztem, hogy a gyermekek és a csecsemők bizonyságtétele sokat ér. Amikor egy csúnya elutasításban volt részem, és gondolkoztam, hogy vajon miért, azért, mert nő vagyok, azért részesítettek ebbe a ronda elutasításban. És akkor a férjem azzal vigasztalt, rámutatott a gyerekekre, és azt mondta, ők rád szavaznak. És ez helyre billentett. A gyermekek és a csecsemők bizonyságtétele az anyának meg az apának is sokat ér. A gyermekek és a csecsemők bizonyságtétele és éneklése Jézusnak is fontos volt, és az őnek is sokat ért. Azt Jézus is nagyra értékelte. A hatalmasok, a vezetők elutasították Jézust vesztükre. A gyermekek és a csecsemők, ők tudták Jézus dicsőíteni, ők tudtak neki énekelni. Őket meggyőzték a csodák. Ők bíztak Jézusban, ők szerették. Így van ez most is. Hittanosaim, ovisok, meg alsótagozatosok hányszor mondják, én Jézust nagyon szeretem. Pedig a szülők sok esetben nem is hívők. Pedig sok esetben a szülők még ellenzik is, hogy a gyerek túl sokat foglalkozzon Jézussal. Gyermekek és csecsemők szája által szerzett dicséretet. Szeretem Jézus, szeretek neki énekelni, mondják a gyerekek. Nekünk pedig azt mondja Jézus, hogy ha olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek. Hát dönthetünk. Akarunk-e olyanok lenni, mint a gyermekek? Bízni, teljes szívvel remélni, hinni és énekelni az Úrnak. Imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mi sokszor nem tudunk ezzel mit kezdeni, amikor olvassuk az igében a felszólítást. Ne féljetek, örvendezzetek, énekeljetek, dicsőítsétek az Urat. Sokszor azt gondoljuk, hogy semmi kedvünk ehhez, semmi kedvünk énekelni. Uram, kérlek, hogy Te add meg nekünk azt a tiszta, igaz hitet, ami a gyermekekbe szokott meglenni, a pici gyermekekbe. Te add meg azt a tiszta, igaz hitet, hogy reménytelenségben is reméljünk, hogy rossz helyzetekben is beléd kapaszkodjunk, és higgyük azt, hogy te jóra fordítod. És főleg, hogy higgyük azt, hogy te helyet készítettél nekünk, és örök életet adsz. Mert te megbocsátod a bűneinket, mert te meghaltál értünk, és feltámadtál. Tégy minket olyanokká, mint a gyermekek és csecsemők, hogy tudjunk benned bízni, és neked énekelni. Amen.